A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Október 22-e, kedd reggel van, egy perc elmúlt fél hét, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És, bocsánat,
ennyi? Picit. És,
na, tessék.
Na, tessék.
Egy kicsit van csak langyosabb idő, mint tegnap, mert hogy a tegnapi 3 fok helyett.
Na, hát elmegy.
Ötöt mértem.
Elmegy a hangot.
Ha mindjárt jön, az csak
nem
kell melegíteni.
Kész egy finom kis teljes kávét.
Kumantottam, és nem kávé, szóltam senkihez, és még teja. Nincs beindulva a
hangszer. Ilyenkor egy English breakfast tea, vagy egy jó Earl Grey, ugye a bergamot kiváló ízével, oh, egy kis tejecskével.
Szeretem. Képzeld el.
Tessék, itt van a termoszomban. Tényleg? Szeretnél egy kis teljes?
Á, nem, most nem.
Igazi angol teja? Ez egy angolos időjárás.
Én nagyon sokáig nem szerettem a tejet a teába.
Nagyon finom.
Egyszer próbáltam ki, az elég is volt, mondom, ezt ne haragudjatok.
De nem a citromos vizébe kell rekni, ovi teába.
Citromos ovi teába raktam. És most nem tudom, milyen indítatásból, de ugye a másfél hete kipróbáltam, pont egy Earl Grey-be. És tök jó.
Igen.
És ott egész rákaptam.
Nagyon jó.
Onnantól, hogy megkóstoltam, már vártam, hogy igyak még egyet, majd vártam a délután, hogy akkor is
na látod, nem csak az Earl Grey-be jó egyébként, de hogy a fekete teákba.
Igen, de nekem az volt otthon csak ilyen tiszta fekete tea, mert van még másik két doboz.
A rojbozban is egész jó, attól függ, hogyha nem ízesített, na illetve igen. A vaníliásba is jó, meg a karamellásba is jó. Az is nagyon jó.
Na, szóval így elkezdtem ezzel megint kísérletezni, és most tetszik.
Na.
20 évesen hát nem tetszett.
Mondom, az van, hogy ebbe a citromos oviteába raktad bele először, és akkor...
Egyébként meg az is lehet, persze citrom nélkül, mert annyi eszem azért volt, hogy nem a citromos teába rakom a teát, hogy aztán egy jó túrós teát így
az jó.
Mert annak az lenne az eredménye. Na, elmondjuk, hogy 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, de lehet nekünk írni, és ezt D-kartárs már meg is tette. Tegnapihoz hasonló didergős jó reggelt, kartársak, M2-es aggály és tünetmentes, azonban az M0-áson a sávelhúzás miatt már alakul a torlódás.
Hát nem csak ott egyébként,
szerintem. Torlódik, 25 perc jelenleg Zuglóhermina. Hát nem csak ott, ugye morogtak hallgatók, hogy ott megint felmarták, és az indok általában megint a dilatációs profilok javítása, cseréje, nem tudom pontosan mi lesz, de ezzel már az évelején mentünk egy kört, és már okozott torlódást egy ilyen.
És én most... csak azt akarom mondani, hogy M1-M7 közös bevezető szakasz elég sűrű, M7-es is elég sűrű, és utána amerre jártam én ma reggel autóval, ami azt jelenti így elsőre számomra, hogy így meghúzzák ezt a kis pénteket a hallgatók, ugye a dolgozó nép.
Ez hogy?
Hát ugye nem. Holnap van a hát, szünet, úgyhogy ez a kedd, az kis péntek.
És akkor mi a csütörtök lesz egy nagyon kicsi hétfő?
Új hétfő, mini hétfő.
Ez jó. Igen, kicsit komplikált lett ez a hét ez ilyen szempontból.
Lehetett volna két napot valahova, hogy oda bigyeszteni, de hát ugye azt nem lehet, mert akkor nem lesz semmi, nem érik utol Bulgáriát.
Igen. Én azért oda bigyeztettem, úgyhogy majd
hát
ti
igen
nyomjátok.
Én is oda bigyeztettem, de ez a saját.
Akkor kimarad.
Hát ez a másik két lókötő.
Műezin. Azt mondja, hogy Gézút keresem, mert ő már nagyon korán, illetve hát lehet, hogy akkor még, ugye mindig tippelgetek, hogy akkor épp föl kell, vagy még nem feküdt le, de azért 1:45-kor hajnalban szerintem inkább ez utóbbi.
Igen.
És azt írta a félpercesében, hogy a szív dicsősége az agy felett, ha visszaábrándulsz valakibe, mondják. Hát akkor meg főleg késői fekvés volt.
Minden racionalitás nélkülöző cselekedet, de hát ugye ez egy kémiai reakció, mint
igen
tudjuk, sajnos nem tudunk ellenállni neki.
Na hála az égnek, Gyuri ír egy balesetről, M0-as és Török-Bálinti bevásárlóközpontnál Budapest felé baleset.
Na nézzük akkor, hogy milyen események vannak, meg híres napok, meg névnaposok, így van.
Azt ne hagyjuk ki, mert itt csendesen, amíg ébredeztem, azon gondolkodtam, hogy előd a fő névnap, tehát őket köszöntjük, hogy szeretettel, hogyha van Mirabel, mert ők is ünnepelnek, Mirabellák, és Mirabel egy ellel, akkor miért nincs férfi változata, a Mirabéla?
Szerintem van, csak
van. Az,
ott külön a Bélát megünnepli, és akkor
igen.
Szalóme neve napja is van.
És Corinna.
Willibald. Hát, nem, szerintem nem olyan divatos a Willibald név, de...
Nem, nem is verek Willibaldot, de azért ünnepeljenek.
Corinna azonban van, úgyhogy boldog névnapot.
Ingeborg.
Drága művésznőnek, Corinnának. Na nézzük akkor, az események közül kiemelendő, hogy ma van a Caps Lock világnapja! Tehát, hogy...
Próbáltam utána járni egyébként, hogy miért ma.
Nem
de
tudom.
Arra nincsen semmiféle indikáció. Azt megtaláltam, hogy 2000-ben egy Derek Arnold nevű szoftverfejlesztő talált, aki már...
Idegesítette,
igen, ugye, amiért te is kiabáltál, ugye, hát ezt mindenki tudja, hogy a nagybetűvel írás az online térben az gyakorlatilag írott formája a kiabálásnak. És így ebbe az online kommunikációra, vagy hogy az legyen jobb, szebb, arra akarta felhívni a figyelmet, és
ja,
jól beindult.
Mert tehát... ugye azon figyeltem, hogy most akkor mi lesz ebből, hiszen a rendes írógépeken is volt már Caps Lock, tehát hogy...
Volt, de azt lehet, hogy nem úgy hívták.
De az biztos, hogy úgy
nem,
hívták.
Nem, az a shift, az az emelő volt a Caps Lock. Nem volt külön Caps Lock, hanem az a zöld gomb, amit megnyomtál, és akkor megemelte a kocsit. Akkor volt
igen,
az...
de volt egy zár ahhoz. Tehát, hogy megemelte a kocsit, és akkor mellette... Ja, nem mindegyik, hát nyilván ezerféle
igen,
volt.
Igen, igen, igen.
Volt egy kis zárbillentyű, ami megfogta
lehet
lényegében,
és
ott tartotta.
És akkor ezért lett. Aha.
Na minden esetre Caps Lock világnap van. Innen aztán nagyon fontos jelenet a Ron Burgundy legendájából, a zseniális híradósnak a legendájából, Will Ferrell filmből, amikor ugye üvölti a híreket, mert a súgógépen nagybetűvel van kiírva neki.
Ja, az
óriási. És ma van a dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja is. Hát, megmondom őszintén, meglepődtem rajta. Nem tudom. Hát, mert hogy... Most hogy? Tehát most külön felhívták a figyelmet 1998 óta, hogy el kell fogadni a dadogást. Én hát már egyébként is elfogadtam, de most, hogy így felhívták a figyelmet rá, újra ráterelődik a figyelem, és nehezebb így elfogadni, mert megint nagyon figyelek rá, tehát így nehéz.
Igen, de azért szerintem ez is olyan, amire így föl kell hívni a figyelmet, mert sokan még mindig viccelődnek vele esetleg,
ja,
főleg, hogyha dadogó embert hallanak, uh-huh, könnyű kifigurázni, kigúnyolni. Én
hát
azt gondolom,
mindig
hogy...
vicces. Tehát...
Hát jó, de nem mondjuk neki, hogy vicces.
Nem, persze, de hát függetlenül mindig vicces, tehát ez nem tudsz mit csinálni, ezek ilyen burlesk dolgok.
Igen. Na, de nézzünk akkor egyéb eseményeket. Megnyílik a New Yorki Metropolitan Opera 1883-ban ezen a napon, és 1931-ben pedig igen, minden napon teszi közé a Népszövetség által kiküldött szakértői bizottság a Magyarország pénzügyi helyzetéről szóló jelentését, mely szerint az ország külföldi adóssága kereken 4 milliárd pengő.
Igen, most is ugye a külföldi adósság nő, a deviza kitettségünk az államháztartásban.
Igen, erről fogunk beszélgetni, ugye talán csak téma. Szemlézgettük, de majd 48 környékén felhívjuk Virovácz Pétert, és megkérdezzük, hogy ez mennyire probléma, ez a 29% körül van.
Igen, azt hiszem 30-nál
és húzták
van egy 30,
meg a igen, azt is meg akarnám kérdezni, hogy miért pont az a kritikus szint, meg egyáltalán hogyan tovább, tehát 48-kor.
Kirobbant a kubai rakétaválság 1962-ben, ugye JFK azt kérte a Szovjetuniót, hogy szereljék le a rakétákat Kubában, és hogy szállítsák el a nagy hatótáv, vagy közepes hatótávolságú rakétákat. Tengeri blokád alá vonta Kubát, úgyhogy ott azért volt egy kis izgalom. Illetve 1991-ben volt egy fontos deklaráció, Mikhail Gorbacsov és a moszkvai államvezetés elítéli az 1956-os szovjet katonai beavatkozást Magyarországon. Fontos dátum. Na nézzünk születésnaposokat!
Jó!
Liszt Ferenc, magyar zeneszerző, zongoraművész ezen a napon született 1811-ben. Aztán Robert Capa, eredetileg Friedman Endre, aki ugye a cápa, Robert Capa, amerikai, vagy magyar származású fotóművész, haditudósító, 1913-ban született. Christopher Lloyd, amerikai színész, hát tegnap volt Vissza a jövőben nap, micsoda véletlen.
Igen, nekem is pont az jutott eszembe, meg a másik, hogy most néztem meg egy 2-3 hete a Senkit, a Nobody-t.
Igen.
Abba láttam utoljára. Az egy 22-es film.
Igen.
Kicsit furcsa volt, de nézhető.
Catherine Deneuve, francia színésznő, díva is ezen a napon született 1943-ban. Az Indokína című filmet, azt nagyon javaslom.
Igen.
Az ő műve, az egy zseniális film egyébként.
Alakítása, de hát mondjuk volt sok.
Aha. Mikó István, igen. Magyar színész, színházigazgató, komikus, 1900-es zenész, ugye volt neki egy Beatles, vagy lehet, hogy még mindig van, cover zenekara.
Tényleg? Azt nem tudtam.
Úgyhogy de, abszolút. Úgyhogy, és egész jól tolták a Beatles számokat. És ma ünnepel még Harami Regő és Harami Bendi.
Ho-ho, boldog
szülinapot! Hát, tegnap ünnepeltek ők, de hát ugye
nem
hét
baj,
napig belefér. Érdemes
abszolút.
Megköszönteni, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot Regőnek és Bendinek. Úgyhogy reméljük, hogy jól telik ez a mai nap. Most már gyakorlatilag fél lábban az őszi szünetben. Még lehet a szülőket szekálni egy kicsit reggel, hogy na, add ne kelljen már.
Hát de szüli napon.
Vagy legalább egy tortát, még egy tortát, igen, még egy tortát, igen, mára igen. is. Na minden esetre
na,
Regőnek is Bendinek boldog
szülinapot.
Napot.
És akkor a szomorúbb hírek, 2006-ban ezen a napon hunyt el Mancs, minden idők egyik legjobb, legpengébb magyarországi mentőkutyája.
És tegnap elment egy másik helyre énekelni Paul Di'Anno, aki hát az Iron Maiden első énekese volt, valaki visszasírja azt az igazából talán nem is Maidenes annyira, hanem inkább ilyen post punk, nem tudom micsoda zenét, amit akkor játszottak, vagy nem tudom mi volt az, amit progresszív, inkább ilyen progresszív valami.
Post-punk jobban.
Ebből is van egy csomó, tudod, hogy így reszelik a stílusokat. Ugye 78 és 81 között volt az együttes frontembere, az Iron Maiden lemezen, a Killers című második albumon, a Killers az inkább ez az a ilyen progresszív valami, és hát ugye nem nagyon bírtak vele. Tehát ő egy ilyen igazi, megfékezhetetlen, elementáris őserő volt. Volt egy ilyen, állandóan részegeskedett, meg mindig baj volt vele, úgyhogy végül is aztán úgy döntöttek, hogy tovább folytatják nélküle. Ő neki volt egy csomó projektje azután is, és hát lényegében pörgette, és 2-3 végéről égette a gyertyát Paul Di'Anno. Úgyhogy ez egy szomorú hír. Nem volt egyébként idős ember, tehát 66 éves volt, és még kerekes székben is fellépett és szórakoztatta a közönségét az utolsó percekben, úgyhogy végigélt benne a rock and roll. Na mindegy, hát megemlékeztünk Paul Di'Annóról is. Akkor szerintem most vissza egy kicsit a boldogabb.
Jó, igen.
Világra, és akkor jöjjön Spanky Wilson, aki meghallgatta a 2 évvel ezelőtti Cream klasszikust, és azt mondta, na hát, ezt én is el tudom énekelni.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na itt a lapok szemlézése helyett Redus által küldött írógép képeket nézegettünk, bocsánat. Én egy valaminek a ligyét mondjuk elolvastam, mert az mindig érdekel, hogyha Sinkó Otto mond valamit, hogy ő a Videóton társvezérigazgató és a Portfolio.hu ma reggel vele indít egy interjúval, és sok mindent mond benne, például, hogy ugye a minimálbér emelés öngyilkos stratégia lenne, hiszen a béremaradás oka részben pont a gyengébb össznemzeti hatékonyság, tehát először azon kellene javítani ahhoz, hogy beleférjen ugye a vállalatoknak a béremelés, és nem megfordítva először rákényszeríteni őket egy béremelésre, és aztán megpróbálni a hatékonyságot javítani, bár ugye beszélgettünk erről szakemberekre, hogy ez is lehet egy irány, csak nem ebben a tempóban, tehát azt egy kisebb emelés mellett lehet ki passzírozni a cégekből azt a fajta hatékonyságjavulást. Arról is beszélt ugye, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye elmarad a régiós országokkal, miután az EU transzferek gyakorlatilag leálltak, a keletre fókuszáló stratégia pedig nem bizonyul hatékonynak. Az interjú, tehát Sinkó Ottóval, a Videóton társvezérigazgatójával, a Portfolio.hu-n olvasható.
Kérlek szépen, két dolgon akadt meg a szemem, az egyik Lázár János műemlékké nyilvánította a 12. kerületi turulszobrot, írja a 444.hu. Igen, ezen csak úgy megakadt, ezt így föl, nem feltétlenül ajánlom olvasásra, de már a hír önmagába érdekes. A másik az m4.hu híre ma reggel, illetve cikke, ami azért érdekes, mert hogyha ez a címe valaminek, akkor az bemutatja, hogy 2024-ben milyen viszonyok vannak Magyarországon. Hatalmas vita is lehet ma a parlamentben ezzel. Tehát ugye elvileg ott a hatalmas vitáknak kéne menni folyamatosan minden nap, de mindegy, hát ez van. Mindenesetre az önkormányzatokat és egyéb belügyi ágazatokat érintő törvényjavaslatokat tárgyalja az országgyűlés, és a napirenden szerepel az ukrajnai háború miatti vészhelyzet 2025. május 18-ig történő meghosszabbítását kezdeményező előterjesztés. Hát ebből szerintem olyan óriási vita nem lesz, de mindegy. Minden esetre a megszokottnál korábban kezdődik 8 órakor napi rendelőtti felszólalásoknál, és az önkormányzati szituációval azért most már lehetett jó pár olyan polgármestert is hallani az elmúlt időszakban, akik nagyon sok mindenne nem értettek egyet, például az iparűzési adóval kapcsolatos problémákkal, de beszéltünk erről a múlt héten mi is itt adásban, és kormánypárti polgármesterek is nem tetszésüket fejezték ki több minden miatt, különböző elvonások, önkormányzatok nehéz helyzete, úgyhogy szerintem emiatt lehet ez a hatalmas vita, ezt írja az m4.hu.
És egy új csalásról számol be az Economics, egy olvasó, illetve a Szentendre Blogol nevű Facebook csoportban jelent meg egy nyilvános poszt, ami szerint az egyik budakalász járóház parkolójában a külföldi rendszámmal érkező csalók próbáltak meg neki edényeket ajándékozni azzal az ürüggyel, hogy már csak az a doboz maradt, de menniük kell vissza a Svájcba. Történet írója szerint a csalók már rögtön a csomagtartójába akarták pakolni az edényeket, amihez még további késkészleteket is bepakoltak, amelyek szintén megmaradtak ajándéknak, neveztek.
És? Hát én,
ekkor azonban hirtelen ki akarták fizetetni a posztírójával a késkészletet, hogy az legyen pénzük benzinre. Hát én, ahogy közelítenek ilyen táskások, hogy jó napot kívánok, én ott küldöm el őket azzal a lendülettel.
Évek óta megy ez, ahogy a kedves hallgató is
semmi,
írta.
Az ilyen helyen soha semmit.
Ez mindig minden.
Ne vegyünk, még ha ingyen van, akkor se. Ez a jó tanácsunk.
Ezt intézményesen is csinálták, amikor elvitték a nyugdíjasokat ilyen buszkirándulásos ingyenes cuccra, és akkor kiderült, hogy termékbemutató, ahol meg kellett venni a teljes edénykészletet, vagy a takarót, vagy a nem tudom, késkészletet, ilyesmi.
Igen. Na, akkor Economics.hu ír róla.
hvg.hu Euróbarométer, a migráció helyett A megélhetésükért aggódnak a magyarok. Meglepetés. Közepesen jó az Európai Parlament megítélése Magyarországon, a legégetőbb problémák pedig a megélhetés és az árak emelkedése. Európa szerte így a választók így válaszoltak, ahogy a magyarok is, derül ki a legújabb Euróbarométer felmérésből, ezt el lehet olvasni a hvg.hu-n.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát ez nagyon izgi. Pénteken ment fölfelé 3,1%-a a BUX, tegnap meg lefelé 3,1%-a. Ott vagyunk, ahol a part szakadt, 73.990 ponton. Egyébként meg nem, mert a lefelé 3,1 kevesebb, mint a fölfele 3,1. De mindegy, majdnem ott vagyunk. A vezető részvények közül a Richter esett 1%-kal 10.850 forinttal. Az OTP 8,1%-kal 18.785-re. Az OTP, vagy a MOL emelkedni tudott 0,5%-kal 2656 forintra, ahogy a Magyar Telekom is 9,1%-kal 1084 forintig. Nézem a közepesek közül ki, mit produkált. Opus 2,2-t ment fölfelé, a Panergy 1,1%-kal 1605-re. Ugye ott a geotermikus energia körül most nagyon mozgolódás, forgolódás, majd mi is beszélünk róla. A Waberers esett 1%-kal, és mondjuk meg a Forage-t, mondjuk ő megesett 1,6-tal.
Hát gyenge volt egyébként a teljesítmény az amerikai piacon is, mert azt lehetett látni, hogy ilyen enyhe minuszokban a vezető indexek, kivéve mondjuk a Nasdaq-et. A napközben ő is egyébként egy minuszban volt, és derekasabb minusz is összejött. Volna a nap végére sikerült egy kicsit felkapaszkodni 0,3%-ra, de az S&P és a Dow Jones is minuszban zárt, az S&P 0,2%, a Dow Jones 0,8%-os minuszban. A közepes kapitalizációjú papírok indexe, a Russell 2000 is 1,5%-os mínuszban, egy kicsit emelkedett ezzel szemben, gyakorlatilag egymással szemben mozog ez a kettő, ezt lehet mondani a VIX indexel, ott 1,9%-os plusz volt, tehát egy enyhén több a izgalom, a félelem, a volatilitás, és így várják azokat az adatokat, amikről beszéltünk tegnap az USA-ban. Nagyjából ugyanez volt Európában, 1,5% körüli mínuszokat lehetett látni a vezető tőzsdéken, és a japán tőzsdén is ezt látni, a Nikkei szintén mínuszban tartózkodik, de a Shanghai Composite pluszban, a Hang Seng Index szintén pluszban, a koreai mutató, a Kospi szintén mínuszban, úgyhogy alapvetően egy ilyen gyenge kereskedési nap van. 70 dollár fölött ugye a crude, ott egy pici visszaárazódás volt, 0,3%-os mínusz, a Brent árában pedig 0,5%-os mínusz, de még így is majdnem 74 dolláron. Tovább erősödik viszont az ezüst árfolyama, az arany is emelkedett 0,5%-kal, a réz szintén 1%-kal, hogy azt lehet látni. Különben az euró-dollár jelen pillanatban 1,0820-on van, és ha egyes sztorikat nézzünk, akkor nyilván az Nvidia az, ami a Nasdaq-nek segít a maga 4% fölötti pluszával, valami brutális 260 milliós forgalomban vezeti a listát. Csak azért mondom, hogy brutális, mert ami utána jön, az már csak 60 milliós forgalom, a Grab Holdings Limited, de azért ott is volt egy jó 8% plusz. És ide került még föl a TeraWulf Incorporated is.
TeraWulf?
Képzeld el, harmadik a volumen szerinti rangsorban az amerikai piacon, szintén majdnem 60 milliós forgalomban, 18%-os plusszal, soha az életben nem hallottam a TeraWulfról, de ez van ilyen, hogy így oda tudnak rakétázni valami
van,
jó
vagy
gyors,
5000 részvény,
gyors jelentésre.
Sőt, hát az összes piacot, vagy azt hiszem tizenvalamennyi, úgyhogy szerintem akad még, amire nem hallottuk.
Igen, csak hogy ugye ekkora volumenben kereskednek valamivel, az már tényleg számottevő érdeklődés, hogy ott van az elején, de hát akkor ez van.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt elfejtettem még, hogy a tegnap a Boeingról beszéltünk, és ott úgy tűnik, hogy egy bazi nagy szeletet ki kell nyesni abból a pénzből, ami neki van, hogy ez a megállapodás létrejön a 35%-os béremeléssel, de ami fontosabb, hogy több mint 100 millió dollárért megvennék a Playboy márkát.
Ki? A Boeing?
Nem, nem, ja. Pedig az lenne az igazi. Itt van, megjött Schmidt Andi.
Átfestenék a gépeket. Szia!
Sziasztok!
Az lenne a neve, hogy Playboying.
Ja.
Ugye?
Egyre jobb.
Kiváló.
Köszi, hogy ezt így behoztad. Playboying. Repüljön velünk, és minden Stuart, és Stuart azt nyuszi egyenruhában lenne.
Izgalmas lenne.
Ezt szerintem már meg is adtuk.
Megtaláltad a piaci rést.
Hugh Hefner fia, Cooper Hefner által vezetett Hefner Capital vásárolná meg a Playboy márkát a Playboy Grouptól, írja a Bloomberg. Úgyhogy...
Klassz!
A Hefi, visszavenni. Igen. A kis Hefi.
Andi? De oké. Okay.
Nem akartunk. Tűnik.
Nagy tétekben nem fogadtunk volna, hogy megjelensz és bejössz.
Igen. Ja, megjelentem már csak
az első híreket.
Ja. Hát kemény, kemény idők
igen,
járnak.
Igen, igen, igen.
Hírek a vödör miféle, mélyéről.
Okay. Na jó, jó, egyre jobb lesz ez szerintem.
Jó, 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 már sokkal jobban vagyok.
Holnap már pihenni lehet.
Igen.
Ja, megyünk túrázni, jó lesz.
Jó, jó pihi.
Hova mentek?
Nagykovácsiba.
Az nagyon jó.
Az gyerek, gyermekemnek ja, a fél osztálya Nagykovácsiba jár, úgyhogy ja, most oda megyünk hozzájuk. Mm-hmm. Hazai klassz terepre.
Akkor jönnek a hírek Schmidt Andival, utána pedig jövünk vissza a Millestegőben. Ahogy elmondtuk, beszélünk majd, hogy az államadósság egyre nagyobb részét, arról, hogy egyre nagyobb részét kell devizában visszafizetni. Virovácz Péterrel, majd az ING Bank vezető elemzőjével.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli című produkció itt a Rádió Café 98.0-án. Október 22-e van, KED, 7 óra 11 perc, itt vagyunk Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
És a kedves hallgatókkal, akik azt írják, hogy ma is dugulós a Hungária.
Dugulós, igen.
Meg azt is írják, a bankdíler billentyűzetéből érkezett, hogy az M3-as az Orlem kúttól sűrű.
Igen, ezt írta Orlem már korábban is a kedves hallgató, köszönjük szépen, ott évek óta, ott már reggel hajnal óta dugulás tapasztalható.
Igen. Aztán Sky Europe csinált annó hasonlót, Gyuri. Hú, mit is?
Fogalmam nincs.
Igen. 7 óra körül jött. Azt mondja, hogy
az M0 beállt. Igen, az M1 felé Téténytől.
Bizony.
Írt a von Schwarz, sőt tulajdonképpen a Ráckevei hídtól, úgyhogy köszönjük szépen ezt az információt.
0-36-98-0-98-0, ide jöhet a többi.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, elkezdődött a társadalmi vita Airbnb ügyben, most már körvonalazódott, hogy hogyan és miképpen lehetne folytatni ezt az üzletelést, vagy ezt a fajta lakáskiadást. A törvényjavaslat szerint 2025-től az éves általányadó Budapesten a 4-szeresére nőne. Lakószobánként a jelenlegi rendkívül alacsony 38.400 forintról 150.000 forintra emelkedik, két évig pedig nem adnak ki új engedélyt. Erről indult meg a társadalmi vita, hogy ezt ki, hogy miképpen fogadja és gondolja. A lakhatási válság kezelése az a kormány megadta a lehetőséget az önkormányzatok számára, azonban máig egy-két kivételtől eltekintve a kerületek és a főváros nem tett semmit a megfizethető lakás biztosításáért. Ezt Nagy Márton mondta.
Igen, most ugye az van, hogy ebből azért ki kell venni azt a jó nagy adag politikát, amely igen. szerint gyakorlatilag az Airbnb a felelős azért, ami történt itt a lakásárak emelkedésével. Sokkal összetettebb a kérdés, mint ahogy ezt már sokszor megbeszéltük a szakértőkkel.
Igen, bár az is igaz, hogy benne van.
Persze, benne részben, van, a részben benne van.
Azért voltak itt ahogy... kormányzati intézkedések is, amelyek nagyon pumpálták az ingatlan árakat. Az igen, szóval egy csomó minden ez kétségtelen.
Mindenesetre világ... most rá van fogva az Airbnb-re, és akkor ezzel meg van oldva a sztori, legalábbis kommunikáció szinten.
Igen. Taxiállomások felújításáról van még hírünk, méghozzá egész konkrétan az, hogy egy több lépcsős ütemezett taxiállomás felújító programba kezdett a BKK. Ugye ő felügyeli a taxis közlekedést is, hozzá tartozik a felügyeleti szerv. A tervek szerint ebben az évben a jelenleg meglévő mintegy 300 taxiállomásból közel 120-at újít meg a közlekedés szervező. A munkák a belvárosban kezdődtek, az év végéig pedig a külső kerületeken található taxi drosztok is megújulhatnak. Ugye a jelentős hányada ezeknek a taxiállomásoknak fog megújulni, így, és kapnak új, nem tudom, külcsínyt, nem tudom, hogy technikai felújítást ez tartalmaz-e, vagy kell-e egy ilyen drosznak. Alapvetően szerintem az útburkolati jelek felfestése, meg esetleg a környezetének a rendbe tételéről szólnak ezek a munkák.
Közben az a breaking news, hogy mit gondolsz, kilép fel jövő nyáron Budapesten?
Hú, pedig láttam.
Nem az, akire te gondolsz. Akire te gondolsz, az Offspring. De nem, az nem nyáron.
Nem az Offspring.
Segítsek?
Segíts.
Hello.
Tényleg. Igen, Lionel Richie.
Megvan, ugye?
Bizony.
Megvan a mikrofon frizurák királya.
Az, abszolút, igen.
Lionel Richie Budapesten. Úgyhogy közben helyreállt a vonatforgalom a keleti pályaudvaron. Pont másra voltam elfoglalva, nem tudom, hogy Andi a hírekben ezt is mondta-e, minden esetre. Ugye,
ott meg egy sintörés volt, vagy
hát mondja? Igen, megrongálódott egy váltó, és
cirkusz,
azt...
mint igen, a múltkoriban, igen. Vagy a múltkori esetben. És akkor még egy arról, hogy a Budapest után vonán busz ZRT üzemeltetésében a fővárosi agglomerációban folytatódik a hidrogén üzemanyag cellával hatótáv növelt elektromos meghajtású csuklós autóbusz egy hónapos demonstrációs mintaprojektje. Ez ugye a Széchenyi Egyetemi csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT koordinálásával zajlik. Debrecenben is közlekedik majd a Daimler Buses GmbH Mercedes-Benz E-Citaro G Fuel Cell típusú teszt autóbusza, de most ami minket érdekel az az, hogy a budapesti agglomerációban is megy egy-két kört. Október 18 és 24-e között lehet közlekedni a hidrogén üzemanyag cellás elektromos autóbusszal, aki ezt ki szeretné próbálni. Ez az egyik legforgalmasabb terület, vagy útvonal, ahol most tesztelgetik, és az utasok tetszését már elnyerte a járat különleges kialakítása, illetve az a megoldás, amelynek köszönhetően a belső monitorokon figyelhető meg, miként áramlik az energia a különböző hajtásláncokban.
És akkor van még egy metróval kapcsolatban, karbantartás miatt az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Puskás Ferenc stadion megállók között közlekedik csütörtökön és pénteken este 21 órától, illetve szombaton és vasárnap egész nap, közölte a BKK, tehát csütörtökön és pénteken 9-től nem lehet tovább menni, tehát a Puskás Ferenc stadion és a déli pályaudvar között van, vasárnap meg szombaton pedig egész nap a hétvégén így lesz az M2-es metró közlekedése karbantartási munkálatok miatt.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, azt mondja, hát itt még egy kicsit szól a zene, de nem baj, azt szépen lehozogatjuk.
Meg az ünneplés.
Igen, taps, ünneplés,
Tamás, zene, köszi a fotót, épp elcsípte a hidrogénbuszt érdelés.
Tényleg?
Elküldte nekünk, igen, abban a pillanatban 7 óra 17-kor, amikor beszéltünk róla, akkor csinált egy fotót, és megkaptuk, köszi. Most viszont arról beszélünk, amit tegnap, nem tudom, lapszemléztük, vagy nem tudom, hogy
hoztuk fel. Lapszemléztük, a portfólión jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, hogy a devizakötvény állomány az egészen magasra felkúszott, 29% fölé közelíti
azt. Az államadóságon belül ez az arány, igen.
Így van, közelíti ezt a 30%-ot, amire korábban azt mondták, hogy az egy marginális küszöbérték. És ugye az volt a tegnapi konklúzió, hogy hát forintban eladósodni Magyarországnak az nem probléma, nyilván a devizában eladósodni az viszont probléma.
Hát abból vettünk egy erős leckét 11 nány évvel ezelőtt, ugye azt hiszem mindenki megtanulta azt a fejezetet, hogy a devizaadósság az kockázatos. Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével fogjuk ezt átbeszélni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, honnan ered ez a nagy arány, illetve mennyire nagy? Honnan jön ez a 30%-os küszöb, amitől most így egy kicsit paráznak az elemzők, hogy azt nem kéne azon átmenni?
Igazániból ennek kettő forrása van. Az egyik forrása az maga az államadósság kezelő központ, ugyanis hát nyilván a szakértők nem csak az ujjukat megnyelve és fölrakva az égbe találják ki, hogy hogy működjön az államadósság kezelése. Vannak nagyon szofisztikált modelljeik, és ezek különböző paraméterek mentén megpróbálják optimalizálni, hogy milyen arányban legyenek a különböző kötvénykibocsátások, akár lejárat szerint, akár deviza szerint. És alapvetően a modell most azt mondja, hogy ez a 30%-os deviza részarány, ez egy olyan állapot, ami alapvetően minimális sérülékenység mellett hozza a legnagyobb rugalmasságot. Tehát ez viszonylag egy optimálisnak tűnő részarány. Nyilván, ha haladtaman örülünk, fölötte azért nyilván nem az történik, hogy 30% fölé megy, és akkor valahol, nem tudom, New Yorkban meg Washingtonban bekapcsol egy piros lámpa. Igen. Tehát ezt így képzeljük el. De nyilvánvalóan azért érdemes, és ahogy elmondtátok, valóban megtanultuk azt, hogy azért a magas deviza részarány az nem túl szerencsés, hát amikor 60-70%-os, akkor meg pláne nem, úgyhogy azért ezzel óvatosan kell bánni. A másik, ami miatt ezt a 30%-ot nagyon figyelik, és ezt a piros lámpás hasonlatot sem véletlenül mondtam, van egy bizonyos hitelminősítő, akinek a szuverén adósság besorolási modelljében szerepel ez a 30%-os küszöbérték, és hogyha ezen átmegy az adott ország, vagy Magyarország, inkább így fogalmazok, most a mi esetünkről beszélünk, hogyha ezen átmegy Magyarország, akkor automatikusan egy pont levonódik ebből az adósság értékelésből, és ugye ez pontosan elég lehet ahhoz, hogy hát Magyarországot leminősítsék. Nyilván, mondom, ez nem egy automatikus piros lámpa, ez nem is arról szól, hogy nem tudom, Magyarország egyszer csak kibocsát egy újabb devizakötvényt, és a holnapi nap folyamán akkor itt világégés van. Itt egy 3 hónapos gördülő átlagban szokták nézni ennek a 30%-os küszöbértéknek a teljesülését, hiszen vannak lejáratok, kibocsátások, mindig lehetnek ilyen rövid piaci anomáliák. Nyilván előfordulhat is, hogy a forint hogy nem begyengül, ugye, láttunk mostanában ilyet, és akkor ez nyilván megemeli a deviza részarányt egy-két napig, egy-két hétig, ha szerencsénk van, és ugye nem tartós a forint gyengülése. Úgyhogy ezért ezek is adnak valamiféle rugalmasságot ebben a 30%-ban, de azért az államadósságkezelő mindig elmondja, hogy figyelik, és nem szeretnék ennél nagyon magasabbra tenni, nem csak a hitelminősítés miatt, de a saját értékíteletük miatt sem. Uh-huh. Ezt a deviza részarányt.
Az, hogy elkezdett tempósabban nőni, ugye a tavaly évben 26,9 volt, első negyedben 28,7, most a második negyed év végére érkeztünk ide a 29,2%-ra. Itt milyen okok húzódnak meg? Gondolom az EU-s pénzek elmaradása részben okozhatja azt, hogy hitelfelvétellel próbálja azokat a forrásokat pótolni a kormányzat.
Ugye itt finanszírozási történet van emögött, az államadósságot egyrészt finanszírozni kell, ugye magas gyakorlatilag a kamatfizetési kötelezettség, ennek a költséget elő kell teremteni, és emellett ugye maga a költségvetés is azért, hogyha még eltekintünk a kamatfizetésektől, azért ott is szükség van némi forrásra, bár talán úgy tűnik, hogy idén sikerül egy kamatfizetések nélküli kiegyensúlyozott költségvetést összehozni, de nyugtával dicsérjük a napot. De a lényeg az, hogy hát most elég magasra ugrottak ezek az újrafinanszírozási költségek, és nyilván ezt meg lehetne csinálni, hogy rátoljuk az egészet a lakosságra, olyan kamatokat fizetünk a lakosságnak, hogy baromi magas arányban ők majd megvásárolják az állampapírokat. Azt is lehet, hogy intézményi befektetőknek értékesítünk sokkal több papírt. Igen, nem csak ezekkel mindig az a probléma, hogyha egyre több és több ilyen, nem tudom, adott piacon papírkibocsátás történik, akkor nyilván ez azt is jelenti, hogyha sok van valamiből, akkor elértéktelenedik. Hogyha az államkötvény elértéktelenedik, akkor fölmegy a hozam, tehát saját magunkat lőjük lábon. És innentől kezdve, mivel nagyon magasan ragadt ez a finanszírozási igény, ezért nincs mese, kénytelenek vagyunk, illetve az államadóság kezelő kénten egyre inkább és egyre jobban támaszkodni a deviza kibocsátásokra, hogy nem mindent az intézményi a magyar államkötvény papírpiacra dobjon ki, mert akkor bizony a nap végén lehet, hogy rosszabbul járunk, hiszen fölmennek a hozamok, és akkor még nagyobb adósságszolgáltat kell aztán majd teljesíteni. Úgyhogy igazándiból ez az a folyamat, ami mögötte meghúzódik, és nyilván persze az uniós források része a képnek, mert nyilván sokkal jobb lenne, hogyha minden forrás rendelkezésre lenne, mindent le tudnánk hívni, nem kellene ennyit előfinanszírozni, és akkor onnantól kezdve azért talán kisebb lenne itt a költségvetésnek a folyó hiánya, de ettől még maga az adósságszolgálat, az megvan, az még mindig, ez nagyjából a GDP 4,5%-a, lehet, hogy 5%-a lesz végül, azért ez az, amit csak kamatfizetésekre kell fordítani az idei évben, azért ez baromi magas összeg.
Hát az biztos.
Ezt kell előteremteni valahogy.
És azt még ugye most jön a nagy lejárat jövő januárba, ugye ez a prémium állampapíros sztori. Az is nyilván be van árazva, és ugye volt egy kérdés a kedves hallgatóktól, hogy hát akkor csak ki kell dobni egy csomó forint kötvényt, meg forint állampapírt, és akkor higul ez az arány, tehát akkor meg van oldva. Na igen ám, de közben zuhan az állampapírok kamata, és most mindenki azt árazza, hogy hova fogja onnan elvinni máshova, tehát ugye azt nem lehet így.
Igen, tehát hogy pont ez a probléma, hogy jól hangzik, hogy akkor csak forintban, de ha meg csak forintban toljuk ki az állampapírokat, akkor megjön az a probléma, hogy egy idő után tényleg annyi állampapír lesz ott, hogy senki nem akarja majd megvenni, elértéktelenedik, fölmegy a hozam, egyre többet kell érte fizetnünk, hogy valaki megvegye az adósságunkat, finanszírozzon minket, és akkor a nap végén tényleg lehet, hogy rosszabbul járunk. És pont jó is, hogy mondtad ezt a jövő évi lakossági állampapíros lejáratokat, hiszen ez a másik olyan pont, sarkalatos pont, ami miatt egyébként maga az államadósság ráta is most viszonylag magasan ragadt, és hát itt zsonglőrködni kell az adósság finanszírozással, mert azért jövőre, hogyha az év első felében ilyen 3000 milliárd forintot kéne valahogy így a farzsebből előrángatni, azért az nehéz lenne. És az államadósság kezelő pontosan ezért csinálja azt, hogy a most szükségesnél több állampapírt bocsát ki, akár forintban, akár devizában, és tölti föl a kincstári egységes számlát, ez lényegében az államkassa, fogalmazunk így, hogy amikor jönnek majd jövőre ezek a nagy lejáratok, ne akkor kelljen így hirtelen kapkodni, mint amikor az ember áll a pénztár és tapogatja, hogy na basszus, hol a pénztárcám, hanem hogy akkor így oké, tudjuk, szépen félre van rakva a pénz, és amikor jönnek a lejáratok, akkor nem kell túlterhelni az állampapírpiacot, tehát ez megint egyfajta tudatos stratégia, és nyilván lehet, hogy most rosszul néz ki, hogy az államadósságra nem jön le annyit, nyilván rosszul néz ki, hogy megy fel a deviza részvény, de ettől nem kell megijedni. Alapvetően ez egy természetes adósságmenedzsment folyamat. Nyilván sokkal jobb lenne, eleve nem ekkor államadósság rátával szaladtunk volna neki itt a Covid-nak, és akkor már kevésbé lennének ezek a problémák. De hát nyilván az már igen. Nincs mondjam a múlt, tehát ezzel már kár keseregni, most ezt kell menedzselni, ezt kell megoldani, és hát ebből a részhelyzetből eddig az államadóság kezelő központ, ha ez nekik bármit is jelent, hát én odaadom nekik a piros pontot, mert egész jól menedzselték ezt a nehéz helyzetet.
Na hát ezek igazán jó írek, még egy dolog aggaszthat esetleg, csak nagyon röviden, tényleg, hogy említette te is, hogy a jövő év elejére azért gyengébb forintot, magasabb euróárfolyamot vársz, ez egy átmeneti problémát okoz csak, vagy tartósabban is megnehezítheti ennek a 30%-os devizaarányú kötvényállománynak a kezelését?
Én azt gondolom, hogy egy tartósabb probléma, hiszen hogyha a forint folyamatosan gyengül, akkor nyilvánvalóan itt a deviza részarány is hát átárazódik, tehát akkor itt egy hosszú távon kell valamiféle szemletváltást végrehajtani. Úgyhogy, de szerintem folyamatosan gondolkozik ezen az államadóság kérdező központ, úgyhogy ezt nem egyik napra a másikra kell majd megoldani. Valószínűleg ezért ők is látják az előrejelzéseket, ők is látják a kockázatokat, és nyilván a legnagyobb kérdés az eldől jó esetben 2 hét múlva, amikor is túl vagyunk az amerikai elnökválasztáson, és akkor meglátjuk, hogy 1.12 felé megy az euró-dollár, vagy éppen a paritás felé ropogunk, és az majd a feltörekvő piaci devizáknak a következő 1-2 évét azt szerintem meghatározza majd.
Oké, nagyon köszönjük Péter, jó munkát, szép napot!
Szép napot nektek is, sziasztok!
Üravácz Péterrel beszélgettünk, az ING Bank vezető elemzőjével.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na nézzük kicsit, összerántjuk azt az előző 5 adást, amiben a Színlap szakértőivel beszélgettünk, ugye alapvetően ilyen egészség megőrző jellegű dolgokról, mert hogy azok a vizsgálatok...
Ilyen prevenció, szűrés,
igen,
azok hogy lehet felkészülni.
Voltak itt terítéken. Most akkor Póda Tamással, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával vesszük át ezeket. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, hát sok mindenről volt szó, alapvetően ugye arra próbáltuk ráirányítani a figyelmet, hogy tudatosan kezelve ezeket a megelőző vizsgálatokat elég komoly egészségügyi hozadékkal járhat, és érdemes ezekre odafigyelni és gyakorolni.
Igen, én szerintem én felhívnám a figyelmet ismét arra, hogy maga ez a prevenció szó, megelőzés, ez elég el van használva, és lehet, hogy egy ilyen kicsit ilyen önbecsapásról is élünk, hogyha a megelőzésről beszélünk, és ezért én már nem is ezt a kifejezést használom, hogy megelőzés, hiszen vannak olyan betegségek, amiket nem tudunk megelőzni, hiszen azok gyorsabbak mindig, ha lehet szellemeskedni a korán reggel. Viszont, hogyha felkészülünk arra, hogy ezeket a betegségeket nekünk le kell küzdeni, és olyan állapotba hozzuk az egészségünket, hogy ezekkel a betegségekkel meg is fogunk tudni küzdeni, és legyőzzük őket, akkor az egészségminőségünk és az életminőségünk az egy sokkal magasabb szinten tud maradni. És ahhoz, hogy ezekre a betegségekre felkészüljünk, azokhoz vannak olyan vizsgálatok, amik ahhoz segítenek minket, hogy egyrészt meg tudjuk nézni a jelen állapotban, milyen az egészségügyi helyzete a szervezetünknek, esetleg milyen életmódot élünk, erről is kapunk egy visszajelzést, illetve arról is, hogy milyen betegségkockázatokkal élünk.
Nekem egyébként ez volt szerintem a legfontosabb a beszélgetésekből, hogy a prevenció nagyon fontos, és az is, hogy valamire hamarabb fény derüljön, aminek a kezelését mondjuk, vagy a megelőzését fel lehet gyorsítani, vagy a kezelését el lehet kezdeni, hanem az, hogy egyáltalán most milyen állapotban van a szervezet. Tehát vannak ezek a hülyeségek, hogy az ember úgy érzi, hogy mindent megtesz tényleg, egészségesebben táplálkozik, többet sportol, stb., de mondjuk mindig fáradt. És akkor mitől van az? Valami nyomelem hiányzik, vagy egyszerűen máshogy kéne csinálni. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, ami az életminőséget olyan szinten javítja, meg a kitűzött céloknak az elérését annyira felgyorsítja, hogy ez a legizgalmasabb szerintem ebben az egészben.
Szerintem nagyon jól megfogtad, mert igen, talán ez a lényege, hogy ha mégis vagyunk róla győződve, hogy egészséges az életmódunk, azért valószínűleg mindig lehet finom hangolni, kicsit úgy, mint a technikai sportokban, amikor finom hangolják a berendezéseket, az autókat, vagy a lengéssülepítől lehet, hogy tökéletesen belem állítva, de lehet, hogy az egyik kanyarban mégsem annyira lesz jó, és ez hamar ki fog derülni. Ezért pont szerintem a nyomelemek, vitaminok, mérni és visszamérni, kb. Ez lehet a taktikája az életnek, hogy beállítunk magunknak egy elgondolt egészséges életmódot, majd utána visszamérjük annak az eredményét, és ez szerint élünk. Ugye napokban volt arról szó bizonyos konferenciákon, hogy ez a longevity, ez a hosszú egészséges életmód nem is annyira elérhetetlen, és hát valóban nem elérhetetlen, csak meg kell érte sok mindent tenni, de a legfontosabb, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a szervezetünk milyen állapotban van.
Ugye nem beszélve arról, hogy ezekkel a szűrésekkel, hogyha idejében találunk valami problémát, ami még csak egy kezdődő probléma, lényegesen nagyobb eséllyel vesszük fel a harcot ellene, mint hogyha egy valami elfajult, már komoly panaszokat okozó betegséggel fordulunk az orvoshoz.
Abszolút, illetve ugye ezek azok a daganatos betegségek, amelyeknek már egyébként az előfordulását is egészséges életmóddal lehetne csökkenteni, vagy mondjuk a nem kívánt kimenetelét lehet csökkenteni azzal, hogy időben észrevesszük, ezekben is nagy szerepe lehet annak, hogyha folyamatos szűréseken veszünk részt, hiszen tudjuk azt, hogy sajnos Magyarországon az elsődleges halálokok között van például a vastagbéldaganat. A vastagbéldaganatnak a kimutatása már egy egyszerű vénás vérből is megmutatkozhat, hogy erre van kockázata a személynek, tehát természetesen diagnosztikára nem elég, ezt mindig ki szoktam emelni, hogy a labor diagnosztika az önmagában nem diagnosztikus eszköz, az arra való, hogy az ember kapjon egy képet arról, hogy a szervezete hogy van, és hogyha van probléma, akkor milyen irányba induljon el, és talán ez a legfontosabb, hogy megtudja az ember azt, hogy milyen irányba induljon el, és abba az irányba nagyon hamar el fog tudni indulni, és egy gyógyszeres vagy egy nem gyógyszeres terápiával tud magán segíteni.
Ugye még az lenne egy nagy feladat, kihívás, hogy itt ez a sok lehetőség és eszköz arra, hogy vizsgáljuk a szervezetünket, és jó beállításokat eszközöljünk, hogy akkor maradjunk ennél a hasonlatnál, de viszont ugye a fejekben az, hogy hát én nem jártam orvosnál már 30 éve, nekem arra semmi szükségem, ugye, hát közben pont az a probléma, hogy nem járt, aztán csodálkozunk, hogy mondjuk 50-60 évesen infarktust kap, pedig őt még orvos nem látta, hogy ezen kéne még egy nagyot változtatni, hogy ezek a rendszeres vizsgálatok, ezek mennyire fontosak, és mennyire az élet része, és mennyire segíti az, hogy ahogy te is mondtad, egészségben és éljünk meg hosszú vagy magas kort, nem pedig ágyhoz kötve mondjuk.
Igen, és talán még ehhez egy megjegyzést tennék, hogy az, hogy az orvosnál nem jár az ember, az majdnem, hogy természetes, hiszen azért lássuk, a szakorvosoknak egyre kevesebb ideje van a megelőzéssel vagy a szűrésekkel foglalkozni, hiszen rengeteg teher van rajtuk a tünetes és a beteg páciensek megfelelő terápiájának felállításával. De valahol az embereknek azt is el kell fogadnia, hogy a laborszakma is egy csodálatos szakma, egy holisztikus látásmóddal rendelkező orvosi szakma, ami azt jelenti, hogy igen, a labor szakértőkkel is lehet beszélgetni, a dietetikussal is lehet beszélgetni, egy jó szakember, egy jó dietetikus, hogyha összetudjuk vele kötni a pácienst, az hát csodákra képes, ha lehetne így fogalmazni, de természetesen az életmódot könnyen be tudja állítani megfelelően, hiszen megismeri a szervezeti működését a laborvizsgálatokon keresztül. Én felhívnám a figyelmet, hogy ne Dr. Google-re és mindenféle mesterséges intelligencia által hallgassunk, és hogyha meg nem jutunk el orvosra, semmi baj, mert vannak olyan konzultációs lehetőségek, ahol laborszakemberekkel lehet konzultálni, ne vegyünk meg mindenféle laborvizsgálatot teljesen feleslegesen, hanem tényleg azokat a vizsgálatokat vegyük meg, amire nekünk személy szerint szükségünk van, és ebben egyébként már konzultációt is lehet igénybe venni. Átbeszéli a konzulens, a laborszakember a pácienssel, hogy neki esetleg milyen életmódja van, neki milyen kihívásai vannak az életben, sport vagy épp 4 gyerek, az ugye nagyjából ugyanaz. Azért valljuk be. És innentől olyan vizsgálatokat fog igénybe venni, amire valójában szüksége van, annak az eredményei alapján pedig össze tudjuk neki állítani az egészségének a legjobb életmódot.
Világos. Hát én abban bízok, hogy ezzel a 6 epizóddal mi azért valamit hozzátettünk, ugye a hallgatóknak, amiket információkat adtunk ahhoz, hogy ez a tudatosság ez egyre inkább terjedjen, és egyre inkább a mindennapokká váljon. Úgyhogy köszönjük szépen nektek ezeket a beszélgetéseket.
Igazán szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
Oké, szép napot, jó munkát, szia!
Szép napot, sziasztok!
Póda Tamással, a Synlab Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk.
Gyors átkötés után folytatjuk púzus rovatunkat, mert azt fogjuk vizsgálni, hogy mi az, ami elérhető az állami ellátásban, és mire jó a magánellátó rendszer. Hamarosan jön Kovács András, egészségbiztosítási szakértő. És itt is van a vonalban velünk Kovács András, egészségbiztosítási szakértő, így van.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát beszélgettünk ugye az állami és a magán ellátórendszerről, már több aspektusban itt fölbukkant, amikor egészségbiztosításról beszélünk, ellátásról biztos beszélgettünk. Itt most hozták 2 konkrét példát nekünk, amivel rá tudunk világítani arra, hogy melyikben mi érhető el, és esetleg azt segíteni így a hallgatók fejébe rendet tenni, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez, vagy hogyan vegyék igénybe az egyiket, a másikat, mikor, melyiket, mikor, hogy.
Igen, köszönöm szépen, ez egy igen komplex kérdés, és hát kapcsolódik is az előző beszélgetéshez. már a tekintetben, hogy nagyon fontosnak tartom én is a szűrővizsgálatokon való megjelenést, mert hogy onnantól tud belépni akár az állami, akár a magánegészségügy. Ugye Magyarországon szokás mondani, hogy nincsen két egészségügyre való szakember, egy egészségügyre való szakember van, és ez oszlik meg az állami és a magán között. Ugye amivel általában találkozunk, és találkoznak az ügyfelek, a páciensek is, hogy az államiban elvileg elérhető minden, ugye ez a mondás, gyakorlatilag pedig azt látjuk, hogy a várólisták miatt nagyon sok olyan műtét, ami főleg az életet megkönnyítené, vagy akár a hosszabb életet megadná a betegnek, az pedig olyan időhorizontban érhető már el, amikor nagyságrendileg ez már okafogyottá vált. Tekintettel arra, hogy a magánegészségügy Magyarországon az viszont még nincs abban a tőkeellátottsági helyzetben, hogy komoly betegségeket kezeljen, úgyhogy itt egy egész faramúci helyzet alakul ki. Ugye a tekintetben van lehetőség, aki mondjuk egészségbiztosítással rendelkezik, hogy tud igénybe venni magánegészségügyben is már egészen komolynak tekinthető ellátásokat, és hogyha meg életmentő műtétről van szó, akkor pedig külföldi ellátókat is igénybe tud venni, és ugye itt léteznek olyan megoldások, ami például mondjuk egy daganatos betegség esetén, amit a magyar magánegészségügy nem tud ellátni, mert hogy törvényileg erre nincs lehetősége, illetve hát tőkeellátottságban sincs azon a szinten, hogy ezt megtehesse, hogy külföldi ellátást tudnak egészségbiztosításon, magánegészségbiztosításon keresztül igénybe venni. Ezek nyújthatnak megoldást a lakosság számára.
Világos, akkor nézzünk erre esetleg példákat, ugye kár példákat, már múltkor ezzel a kaszkos hasonlattal éltünk, akkor most egy kicsit megint visszahozhatjuk ezt, ugye, hogy gyakorlatilag itt a kár esemény az, hogyha a biztosítottnak valamilyen egészségügyi szolgáltatást kell igénybe vennie.
Hát az igazság az, hogy mi nagyon sok esettel találkozunk, én egyet-kettőt gondoltam most kiemelni, ha beszélgetünk. Az egyik az éppen egy daganatos betegség, aminek láttuk a példáját. Ugye sikerült magánegészségügyben egy szűrővizsgálat okán kiszűrni. Egyébként amilyen esetről beszélünk, ő neki volt egy teljes körű egészségbiztosítás, ami külföldön is használható. Ezt azért mondom az elején, hogy majd a sztoria végére kiegyenesedjen. És amikor kiderült, hogy van egy folt, ami a tüdőben létezik, az egészen problémás, hogy az állami egészségügyben kezdett el az ügyfél az onkótímmel dolgozni, független attól, hogy megvolt neki egyébként a teljes körű egészségbiztosítása, és közel 3 hónapig nem tudtak oda eljutni, hogy a klasszikus kemoterápia elkezdődjön. Szerencsére egyébként a biztosítónak a jó voltából azért párhuzamosan az ügyfél elkezdte a járóbeteg konzultációt ezzel kapcsolatosan, és mivel 3 hónapon keresztül az állami egészségügyben nem jutott el a terápiának a kezdetéig, ezért az egészségbiztosító partnerének a tanácsára Ausztriában egy immunterápiás gyógyszert elkezdtek neki alkalmazni, és ezáltal tudták aztán 2 hónap után magát a műtétet is külföldön elvégezni, és ma már tünetmentes egyébként a páciens, hogy fogalmazzunk így, hála Istennek.
Igen, szóval, aminek lehetett volna valami rosszabb kimenetele is, hogyha teljesen az államira bízza magát.
Hát itt ugye azt orvosszakértők azt mondták, hogy azt az immunterápiás gyógyszert, amit egyébként Ausztriában megkapott, azt egyébként Magyarországon is elérhető, csak azt már az utolsó stádiumos betegeknek adhatják csak. Tehát itt ugye ez történik, hogy maga a gyógyszer az törzskönyvezett és adható, de hát már akkor adhatja csak az állami ellátó Magyarországon, különböző stádikat kivéve, amikbe bekerülni meg megint csak hosszadalmas, és nem mindenki számára elérhető, persze, amikor már egy más típusú gyógyszer nem fejtette ki hatékonyan a tevékenységét. Úgyhogy itt ez megint azt bizonyította, hogy érdemes egyébként olyan öngondoskodási formákkal dolgozni, amik lehetővé teszik a magyar állami egészségügyi ellátó rendszeren kívüli megoldási lehetőségeket.
Igen. Jó, van-e még ilyen?
Én azt gondolnám, hogy nem szeretnék sokkolni mindenkinek.
Egyébként ez jól rávilágított arra igen. valóban, hogy hogy működik együtt a kettő, és hogyan egészítheti ki egyik a másikat. Talán még arról válhatnánk szót, hogy ezek az egészségbiztosítások, ugye, amelyek tartalmazzák ezeket a külföldi lehetőségeket, ezek minden esetben elérhetők, vagy ezek ilyen magas prémium szolgáltatások, természetesen árak nélkül, csak a jellegét tekintve, hogy milyen szintjei vannak.
Hát, hogy mire kell odafigyelni, ha valaki köti ilyet például, igen. Tehát, hogy nem akarom mindenkinek... az apró betűs részeket kiemelni, de sok esetben van olyan, hogy mondjuk kártya mellé jár egy biztosítás, és nyugodt szívvel utazik az ember valahova, kiderül, hogy na jó, pont arra a 10 dologra, amit ő akar csinálni, nem
és
jó.
És arra az országra sem.
És az ország, igen.
Igen, tehát, hogy... igen, pedig pont arra gondoltam, hogy a következő 3,5 órában a teljes adásidői kimerít, hogy ilyen apró betűs részeket olvasok, de nem biztos, hogy mindenki boldog lenne ettől. Köszönöm szépen a megerősítést. Tehát itt azt kell tudni, hogy ma már ezek a teljes körű egészségbiztosítások, ami Magyarországon egyérhető csak el jelen pillanatban, ez egyáltalán nem egy VIP. Tehát ma már az árazását tekintve egy olyan csomag, amivel elérhető az a kezelés, amit én említettem, ez körülbelül 20%-kal drágább annál, ami egyébként a Magyarországon elérhető, csak Magyarországon használható egészségbiztosítások legmagasabb csomagjának az árához képest. Tehát, hogy nem
tehát
egy
aki
vészes,
ezt eleve konkrét... meg tudja fizetni, annak már nem egy olyan nagy differencia.
Mondok egy konkrétumot is, tehát egy középkorú embernek, egy egészséges vagy minimális meglévő betegséggel rendelkező középkorú embernek ez éves szinten nem kerül többe egy 500 000 forintnál, tehát ilyen havi 40-45 000 forintnál. És ugyanezek az árak egy pár ezer forinttal csökkentve havi szinten érhetőek el azoknál a biztosításoknál, amikkel viszont csak Magyarországon tud járóbeteg ellátást igénybe venni, minimális egynapos kórházi fedezettel.
Világos. Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Még jövő héten folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Addig is jó munkát, szép napot!
Köszönjük szépen!
Szép napot nektek szervus. Is! Sziasztok!
Kovács Andrással, egészségbiztosítási szakértővel, a MediHelp International Magyarország értékesítési igazgatójával beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Itt van, megjött Schmidt Andi.
Igen. Mizu.
Ó, yeah.
Most komolyan, Andi, tehát most te mondod a híreket. Mi van a hírekben?
Hát majd kiderül a hírekben.
Ó, vannak új gazdaságpolitikai akcióterv.
Köszönöm szépen, hogy ezt beraktad. Megvan az akcióterv. Az nekem elmondjam, mi tetszik benne. Mert ugye híreken kívül itt most lehet kommentálni is. Nekem azt tetszik, hogy egyetértünk ezzel, felelős, pénzügyminiszter. Felelős, gazdasági miniszter. És annyira tetszik, hogy ki vannak jelölve a felelők. Kérem szépen, ki vannak jelölve a felelősök? Hát meg kell oldani.
Ezt így kell.
Ennyi.
Jó, hát ez mindig is így
volt. Majd a körbükre nézünk.
Te milyen felelős voltál az Őrsben?
Én először nótafa voltam, de
én
aztán...
is.
Nótafa.
De aztán krónikás.
Olyan hülyeségeket énekeltem, hogy... Tényleg. Azt leváltottak.
És még mindig megvan a napló. Annyira jó, amit vezettünk. Mi úgy voltunk a... Gepárdőrs.
A gepárd?
A másik Isten. Meg a szorgalom, azok
mi
voltak a
bélek. Mi őrs voltunk, tényleg nekünk valamilyen brutális ilyen szocialista
Marás,
hősnek.
A...
Azon gondolkodom, szerintem a mezei mókus.
Négyes számú, kecskés ember, szocialista, nem tudom
és
mi őrs.
Már elmeséltem, hogy a srácok szerették volna, hogy mókamester legyek, amire ledorongolt az osztályfőnök, tessék. Hogy a Gede nem mókás, hanem idétlen. De hogy mi lettem helyette, azt arra nem emlékszem. Valami nagyon-nagyon
idétlen
felelős.
Na jó, köszönjük szépen, jönnek a hírek, aztán pedig jövünk vissza itt a Millás reggelivel.